Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, jelenlévő testvériséget, és hadd folytassuk ezt a meghitt pillanatot azzal, hogy imádkozunk, és Isten igéjét vesszük elő, az ő kijelentését bátorításul, táplálékul. Néhémiás könyvéből fogunk majd olvasni a 4. fejezet, első versétől, az első 8 verset olvasom fel először, majd később a 9. verse is fogunk foglalkozni. Hadd kérem, hogy a gyülekezet fönnállva hallgassa Isten igéjét. Nehémiás könyve 4. fejezet első versétől a következőképpen hangzik Isten szent igéje. Amikor Szambalat és Tobiák továbbá az arabok, ammóniak és asdódiak meghallották, hogy Jeruzsálem várfalainak a javítása előre haladt, és a réseket kezdik betömni, nagy haragra indultak, és mindnyájan egy akarattal összeesküdtek, hogy harcot indítanak Jeruzsálem ellen, és zavart keltenek benne. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk ellenük védelmül, éjjel-nappal. A júdaiak azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordók ereje, pedig sok a törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Ellenségeink meg ezt mondták, meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. A szomszédságban lakó júdaiak is mindenhonnan eljöttek hozzánk, és 10-szer is mondták nekünk, térjetek vissza hozzánk. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé, a hézakokba. Odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dárdákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és előjük állva ezt mondtam az előkelőknek és az előjáróknak és a nép többi részének. Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked azt, hogy az a terved és akaratod, hogy mindnyájan egységesen lelkiházá épüljünk föl. Láthatjuk azt a történelem során, a te ígédből is, hogy ez milyen nehézségekkel, milyen áldozathozatallal jár, és azért imádkozunk, hogy most, amikor tanulmányozunk ígédet, azt hadd tudjuk magunk életére vonatkoztatni, hogy ezáltal épüljünk és építsünk másokat is. Így kérünk, Urunk, hogy jelens ki a te ígédet mindnyájunk számára, egyen-egyenként abban a helyzetben, amiben vagyunk, és azért imádkozunk, hogy hasznára váljon a mi életünk, a mi lelki életünk, a gyülekezetek, a közösségünk javára és a te dicsőségedre. Áldj meg így bennünket most, amikor megnyitjuk szívünket és értelmünket a te igéd előtt. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Már korábban láthattuk és találkozhatunk ezzel a két névvel, akiket a Nehémiás könyve megnevesít és jobban kiemel. Szambalát és Tobiát tudjuk, hogy tulajdonképpen ők nem zsidó emberek, és gyakorlatilag az ő jelenlétük Jeruzsálemben az nem volt más, mint hogy egy portyázó csapat, egy rablóbanda, kényük, kedvük szerint járhattak ki be a városba, és nekik nagyon nem tetszett ez a helyzet, hogy épül a várfal, a városfal. Meg kell tanulnunk azt, hogy az ördögnek sosem tetszenek az olyan helyzetek, amikor valamit helyre akarunk igazítani, helyre szeretnénk állítani az életünkben. Ugye az életünk, a földi életünk az olyan, ha Krisztusban vagyunk, hogy mindig igazodik Krisztushoz, az ő igazságához. Azért van előttünk a Szentírás, Jézus azért tanított, hogy a mi életünket mindig hozzáigazítsuk. És amikor eltérés van, és ezt észrevesszük, vagy erre fölhívják a figyelmünket, és ha mi Krisztushoz akarunk ragaszkodni, akkor mindig korrigálunk, mindig abba az irányba állunk, azt a vonalat veszük föl, hogy Krisztust kövessük, az igazsághoz visszatérni. És ennek ára is van. Az igazsághoz tartozni, az igazságot megtartani, az igazságban megmaradni, ez konfrontálódást jelent. Nem lehet az Isten igéjét úgy megtartani, nem maradhatsz meg az igazságban úgy, hogy kompromisszumokat kötsz másokkal. Mert maga Jézus sem tette ezt. Jézus életében azt látjuk, hogy úgy képviselte az Isten akaratát ezen a földön, hogyha kellett, kész volt arra, hogy a saját tanítványaival is konfrontálódjon. Jézus azt mondja a tanítványoknak az egyik helyen, hogyha valaki utánam szeretne jönni, az tagadja meg önmagát. Add föl magad. Most már ne az légy, aki voltál. Add föl magad, tagadd meg magad. Változz meg, és egy új ember leszel. És amikor az új ember elkezd fejlődni, növekedni, akkor a környezetében vannak olyanok, akik ennek örülnek, és ezt elősegítik, bátorítják őt ebben. De sajnos az a tapasztalatunk, főleg ha az új ember egy olyan környezetben kezd fölnőni, ahol nem gyülekezeti háttér van, lehet vallásos, vagy világi, ateista háttér, akkor egyre jobban azt látjuk, hogy egyre nagyobb és nagyobb támadások érik ezt az új embert. Nagyon örültem a bevezető gondolatoknak, hisz az igei gondolatokkal nagyon szinkronban van, összhangban van. Álljatok ellen az ördögnek. Gyakorlatilag ugyanerről van itt is szó. Építkezés és ellenállni a kísértésnek, ellenállni a támadásoknak. Hogyan tehetjük ezt, vagy hogyan éljük ezt meg? Itt az első szakaszban, amiről olvasunk, és hadd idézek egy verset az előbbi fejezetből, ahol abba hagytuk. Azt mondja Nehémiás, mi azonban építettük a várfalat, és már az egész várfal elkészült fél magasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Testvérek, nem tudom, hogy vagyunk veled, amikor nagy kedvel dolgozunk lelki munkában, akkor mindig jön az ördög és próbálja elvenni a kedvünket. Nem tudom, hogy ki az, aki már járt így. Oda mész, és azt mondod, hogy most egy jó bizonságot fogok tenni, és jön valaki, és elég egy rossz szó, egy mondat, egy gondolat, amivel tönkreteszi. Az a kérdés, hogy kezeljük ezeket a helyzeteket. Mire nézünk, kire nézünk? Mit kell tennünk az ilyen helyzetekben? Isten igéje arra tanít bennünket, hogy szellemi módon ítéljük meg ezeket a helyzeteket. Lehet választani azt az utat, hogy konfrontálódunk emberekkel, és konfliktusokba keveredünk, és leállunk vitatkozni. De azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy a hasztalan vitatkozást és elnézést, de így fogalmaz, hogy a vénasszonyos meséket, az valahogy az került ki. Azzal ne foglalkozz, abban ne menj bele. Ezek olyan zsákutcák az életünkben, amelyek mai nyelven fogalmazva leamortizálnak bennünket. Roncsolják, rombolják a lelki életünket, a lelki békességünket, a nyugalmunkat. Alkalmasak arra, hogy kimozdítsanak a békességünket, megrontsák. De azt mondja Jézus, én nem a világ békességét adom nektek. A mi békességünk nem abban áll, hogy mit mondanak az emberek, legalábbis Nagyon így kéne, hogy legyen, hogy ne abba álljon, hogy most ki mit mondott, és tönkretetted a lelki békémet ezen. Azt mondja Jézus, az én békességemet adom nektek. Azt a fajta békességet, amely fölül tud kerekedni mindenek fölé. A helyzetekben, a szituációkban, az olyan helyzetekben is, mint amiről itt is olvasunk, hogy ez már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy nem tetszett nekik az építkezés, hanem itt már rossz indulatúságról olvasunk az ígében. Ezek az emberek megátolkodottak voltak, elszántak, elkötelezettek abban, hogy lerombolják azt, ami már felépült. Kedves testvérem, ha a lelki fejlődés során a lelki életed, emberednek a növekedése során előre szeretnél menni, és haladni, növekedni, épülni, akkor ki kell zárnod az életedből ezeket a hangokat, ezeket a személyeket, nem szabad velük ilyen módon foglalkozni. Nekem nagyon tetszik az, hogy igyekeztek kezelni ezt a helyzetet. Azt olvastuk itt, és nem véletlenül vezeti be így ezt a mondatot, hogy de mi? Tehát, hogy az egy dolog, hogy ők mit csinálnak, de mit teszel te? Mit csinálsz te az ilyen helyzetben? Ugyanazt veszed föl, azt a stílust, ugyanazt a magatartást, vagy valami mást. És itt azt olvasok az ígében, de mi imádkoztunk. És azt gondolom, hogy Isten ezt várja el tőlünk ezekben a helyzetekben, amikor rosszindulatú pletykákkal, rosszindulatú személyekkel találkozunk, hogy tudok-e imádkozni. Mert a lelki békességem az ezen múlik. Mihez kellett az imádság? És én ezen kezdtem el egy kicsit gondolkodni, hogy mihez kellett az imádság? Miért imádkoztak ezek az emberek? Imádkozhattak azért, hogy Isten takarítsa el őket, az ellenséget, tegye egyenlővé az ő otthonaikat a porral, hozzon tüzet. Ugye találkozunk ezzel a helyzettel a tanítványok életében is, amikor valahogy nem úgy történnek a dolgok, mint ahogy szerették volna, és akkor kérjünk tüzet, Uram, kérjünk pusztítást, átkot, és azt mondja Jézus, mi? Nem ez a ti dolgotok. Sose imádkozz valami ellen, hanem imádkozunk valamiért. Még akkor is, ha az ördöggel szembe vagyunk, és szembe kell állnunk. Miért imádkozhatunk egy ilyen helyzetben? Imádkozhatunk türelemért, imádkozhatunk higgadtságért, imádkozhatunk lelki erőért. Imádkozhatunk azért, hogy azt, amit elkezdtünk, azt befejezhessük. Imádkozhatunk azért, hogy amiben beleálltunk, abban a munkában, abban megmaradjunk, ott maradjunk. Ne tántorodjunk el. Ne vegyék el a kedvünket. Amikor elmélkedtem ezen, hogy vajon miért imádkozhattak a júdaiak, a Jeruzsálemben lévők, az ott élő emberek, amikor szembesültek ezzel a rosszindulatú támadással. Mi lehetett az ördögnek a célja? Mit szeretett volna ezzel az ördög elérni? Hát az, hogy hagyják abba az építkezést. Akkor úgy eszembe jutott az Úr Jézus imádsága a Getsemáné kertben. Hogy miért imádkozott Jézus? Az Úr Jézus a Getsemáné kertben azért imádkozott, hogy megmaradjon a küldetésében. Csak egy részletét emelném ki az ő imádságának, amely amelyre én most így konkrétan gondoltam, hogy azt mondja Jézus, hogy ha lehetséges, atyám, múljék el ez a pohár, de legyen meg a te akaratod. Imádkozni azért, hogy az Isten akarata legyen meg az ilyen helyzetekben. Testvérem, sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb. Sokkal hamarabb kikérjük magunknak a dolgokat, és azt mondjuk, hogy mit gondolsz, hogy gondolod, ki vagy te. Azt se tudod, hogy ki vagyok én. De azt elkérni Istentől, hogy Uram, ebben a helyzetben legyen meg a te akaratod. És lehet imádkozni győzelemért. Krisztusban van győzelmünk. Lehet imádkozni azért, hogy a rosszat jóval győzzük le. Mennyire érdekes, hogy különböző embereket sorol föl a Biblia, akik összetudtak jönni és egységessé válni a rosszban. És kedves testvérek, ez egy kicsit intő jel nekünk, ha a gyülekezet életére vonatkoztatjuk ezeket a dolgokat, mert sokszor azt látom a gyülekezetek életében is, hogy különbözőek vagyunk, sokfélék vagyunk, nagyon sokszor megosztottak vagyunk. És az a szomorú megállapításom, hogy a rosszban könnyebben össze tudunk fogni, mint a jóban. Gondolkodjunk el ezen. Gondolkodj el ezen te magad, testvérem, hogy egy ilyen helyzetben, szituációban te hova állsz, te kikhez csatlakozol jobban? Nem úgy indult ez a történet, hogy ez a két ember kitalálta, hogy rögtön öljük meg itt az építkezőket, hanem a fokozatosságát nézzük. Először csak kétségbe vonták, hogy egyáltalán fölépül-e ez a fal. Egyáltalán kell-e ezzel a gondolattal foglalkozni, hogy építkezzünk. Aztán, ahogy látták az elszántságot és az előkészületeket, elkezdték kritizálni, megjegyzéseket tenni. És azt látták, hogy ez sem ér semmit, hanem ugyanúgy épül a fal, és már félig elkészül, és akkor azt mondták, jó, akkor most már ebben lépünk. Akkor most már elhatározunk, hogy megöljük azokat, akik építkeznek. Testvérek, az ige int bennünket, figyelmeztet. Kikhez csatlakozom? Milyen hangokhoz csatlakozok? Akár a gyülekezetem belül. Minden gyülekezetben és mindenkor voltak és vannak és lesznek kritikusok, lesznek megjegyzések, lesznek rosszindulatú megjegyzések. Emberek vagyunk, ezt nem tudjuk kizárni itt a földi gyülekezetre vonatkozólag. De az, hogy te még csoportba tartozol, hogy te kikhez fogsz beállni, az a te döntésed lesz. Ott van választási lehetőség. Sajnálatos módon bennünket, magyarokat azzal általánosítanak, hogy mi mindenben a negatívumokat látjuk meg, és mindig a dolgoknak a negatív oldalát. És sajnos ez a fajta mentalitás, magatartás, ez átjön, bejön a gyülekezetekbe is. Emlékszem annak idején, amikor elindultak a gitáros énekek, akkor annyiféle kifogás volt, ismétlék ilyen, olyan szövegű, akkor a dallamával volt baj, akkor a gitárossal volt, mindig volt valamivel baj. Senki nem mondta azt, hogy testvérek, de jó, hogy a fiataljaink itt a gyülekezet keretén belül gitároznak, énekelnek, dobolnak, próbálnak szolgálni, van lelkesedés, próbálják a hitüket a maguk módján megélni, és inkább erősítsük őket abban, hogy a hitben is növekedjenek, ne csak a zenében. Nem, mi kritizáltuk, megjegyzéseket tettünk, kiutáltuk őket a közösségből. Ma már egy egész nemzedék hiányzik a közösségünkből. Hiányoznak a szolgálattevők. Hiányzanak azok a személyek, akik valamikor ifjúsági tagok voltak. Az ő családjaik, az ő gyerekeik nincsenek a gyülekezeteinkben. Nagy részük más közösségbe ment el, és egy részük onnan is tovább ment, és sajnos a végállomás, azt tudjátok mi volt? Az, hogy sehol nincsenek. Van ebben felelősségünk? Én azt gondolom, hogy igen. Minden új kezdeményezés nehézségekkel jár. Új helyzetet teremt elő. Imádkozni azért, hogy felismerjem, hogy ez az építkezés, ez az új dolog, ez vajon Istentől van-e? Mert ha felismerem, hogy ez Istentől van, lehet, hogy nem énekeltek olyan jól, lehet, hogy a viselkedésükkel időnként gond volt, de ha Istentől volt, akkor ezek helyére kerülnek, letisztulnak, elcsendesednek, ránevelődnek. Gondoljunk csak arra, hogy mint szülő, nagyszülő, azzal, hogy rossz a gyerekünk, és csúnyán viselkedik, nem azt a magatartást választjuk, hogy eldobjuk magunktól a gyereket, hanem inkább próbáljuk nevelni őt. És látom a saját családomban is, hogy annak idején, ahogy a szüleim neveltek engem, viszonylag igen keményen fogtak, ha lehet így fogalmazni. Hát most látom, hogy unokáznak, hogy viszonyulnak az unokákhoz, és hát néha ma úgy szólni kellett, hogy apa, anya, hát ezt még nekünk se engedtétek meg, hát most mi se szeretnénk a mi gyerekeinknek. Jaj, hát ne, hát a ti időtökben. Engedékenyek vagyunk, a nagymamák, a nagypapák mindig idézőjelben elrontják az unokákat, persze abszolút jó szándékkal. Imádkozni azért, hogy felismerjük az Isten akaratát. Egy új kezdeményezésben, egy építésben. Keresni azt, hogy hol a helyem, hogy én hogy tudok ehhez hozzájárulni. És ahogy Laci említette, közel legyetek az Istenhez, de távolodjunk a gonosztól. Tartsuk távol magunkat azoktól, akik a gonosznak a munkáját képviselik. Ez elhatározás kérdése. Nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik úgy tudják leérni az életüket a gyülekezetben, hogy senkire is rossz szót nem mondanak. A minap egy szomorú hírt hallottam, a gyülekezetünk talán egyik legidősebb tagja elköltözött az Úrhoz. És tudjátok, testvérek, nem az a szomorság, hogy elköltözött az Úrhoz, hanem az, hogy hiányozni fog. Tudjátok, mivel tűnt ki? Egy nagyon roppant egyszerű testvérnő időnként volt, úgyhogy nem is tudott mindig jönni a gyülekezetbe. Mindenütt segített, saját ételét megosztotta. Nagyon nehéz körülmények között volt az ő élete, amíg tudott járt dolgozni. Tudjátok, mivel tűnt ki? Nem pusztán a szorgalmával, hanem azzal, hogy ő volt az egyik olyan személy a gyülekezetünkből, aki soha senkiről nem mondott egy rossz szót sem. mindenkit bátorított, mindenkinek jót mondott. Megtalálni a helyemet az építkezésben. Hisz mindnyájunkat Isten arra hívott el, hogy mint egy lelkiház épüljünk föl, építsük egymást. És azt mondja az ige, hogy építeni egymást csak úgy tudjuk, amikor összejövünk, hogyha egymásnak zsoltárokat mondunk, bizonságot teszünk, erősítjük egymást, imádkozunk egymásért. De mi imádkoztunk Istenünkhöz, és őrséget állítottunk. És ez a második gondolat, amit szeretnék most ebben a szakaszban kiemelni, hogy igen, helye és szerepe van az őrségnek. De megmondom, hogy milyen típusú őrségnek. Őröket állítani, őröket kiválasztani, csak olyan személyeket lehet, akiben megbízunk. Akikről azt mondjuk, hogy megbízunk bennetek, hogyha ott álltok, akkor nem fogtok elaludni, szólni fogtok, hogyha jön az ellenség, és nem álltok át az ellenséghez. Tehát ez egy bizalmi kérdés. Tudjuk-e, testvérek, hogy kik a mi őrzőink, védőink a gyülekezetekben? A felvigyázóink? Már ha ezt a szót használom, akkor lehet, hogy jobban előjön. Az előjáróink, azok a felvigyázóink is. Ők őrködnek azért, hogy lelkileg helyes úton haladjunk, és rendezettek legyünk, és a gyülekezet tisztasága egy nagyon fontos tényező. Ők vigyáznak azért, hogy a gyülekezet tiszta legyen. Őrködnek, őrségben vannak. Bármikor riaszthatnak, bármikor fölriadhatnak, és mondhatják, hogy testvérek, álljunk meg, itt az ellenség. Habakuk könyvéből olvassuk azt, hogy őrhelyemre állok, és odaállok a bástyára. Hallgatom, hogy mit mond az Isten nekem. Testvérek, jó az, hogyha a gyülekezetben vannak ilyen őrök, és itt is voltak őrök, de jó az, ha mi magunk is őrködünk az egyéni lelki életünk fölött. Amikor Jézus arra tanítja a tanítványokat, hogy vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órában jön el az Isten fia, mikor fog majd visszajönni, és erre példázatokat mond Jézus, hogy fog majd visszajönni, akkor arra tanít, arra nevel bennünket, hogy őrködjünk, éberek legyünk, ne szunnyadjunk el, felkészültek legyünk, mert váratlan helyzetekben látogat meg az Úr bennünket. Gondoljunk csak arra. Régen, nagyon régen, talán Laci bácsi idejében, vagy még korábban is, lelkipásztorok beállítottak egy-egy család életében minden bejelentkezés és előkészület nélkül. Egyrészt nagy megtiszteltetésnek vették a családok akkoriban ezt. Kicsit kulturális különbség ugye a mai időpont egyeztetésekhez képest. De ez arra is jó volt, hogy mindenkinek készen kellett lennie. Nem lehet más a hétköznap, mint a hétvége, mint a vasárnap. Nem mondhatod, vagy nem mondhatjuk azt, hogy hát hétköznap éljük az életünket, vasárnap meg hívők vagyunk. Jézus arra hívott el bennünket, hogy 24 órás hívők legyünk. Minden nap megharcolni, minden nap követni őt, haladni az úton, minden nap épülni, erősödni, bátorítani másokat. Itt azt olvassuk, hogy őrséget állítottak ellenük. Állj ellen az ördögnek, és elfut tőled. Álljunk ellen a gonosznak, amikor a legkisebb csíráját is felfedezzük, a gonosz indulatoknak, a rossz indulatúságnak, a pletykáknak, akkor állj ellen, és mondd azt, nem vagyok hajlandó meghallgatni, amíg nincs itt a harmadik fél is. lelki gondozás során az egyik lelki pásztor, ahol divattá vált az, hogy a gyülekezeti tagok mentek meglátogatni a lelki pásztort, és mindig valaki másról beszéltek, lelki pásztor beleunt ebbe, és fogott egy füzetet, és azt mondta, hogy kedves testvér, nagyon szívesen meghallgatlak, de leírom, hogy mit mondtál. És meghallgatlak, elmondhatod, de ezt én meg fogom mutatni annak a személynek, akiről mondtad. Nem sokkal rá ez a füzet üres maradt. Mi a dolgunk, mi a feladatunk, mire hívott el Isten bennünket? Miért vagyok ebbe a gyülekezetbe? És szeretném, hogyha egy kicsit ezen gondolkodnánk el, hogy miért vagyunk itt ebben a gyülekezetben, ebben a baptista gyülekezetben. Építeni, bátorítani, erősíteni, rombolni, tönkretenni mások munkáját. Tudjátok, testvérek, nem kell nekünk azok közé állni, akik rombolnak, mert kívülről is jön az ellenség bőven. Amit itt olvastunk, ez egy külső támadás, de ennek megvan a folytatása, mert utána már jöttek a hangok. A júdeák azonban ezt mondták, megrokkant a teherhordó kereje, pedig sokat törmelék, és mi már nem tudjuk építeni a várfalat. Tehát valahol mégis célba ért az a rossz indulatúság, ami elkezdődött Szamballat és Tobiá, illetve a többiekben, az arabokban, mert már a júdeiak azon gondolkodtak, hogy abba hagyják az építkezést. Félúton. És a legrosszabb, a legegészségtelenebb magatartás a gyülekezetben az, amikor a gyülekezet belülről kezd fölörlődni. A bomlasztás, amikor belülről indul el. Figyeljük meg, és a történelem bebizonyította azt, hogy amikor külső támadások voltak, a kommunizmus idején például, én Erdélyben laktam még akkor, a gyülekezetek nagyon erős közösségek voltak. Mert tudták, hogy nincs más lehetőség. Ahogy jött a szabadság, ahogy ez a külső nyomás megszűnt, vagy enyhébb lett, inkább így fogalmazok, jöttek a világi csábítások, a világi gondolkodás, a megalkuvás, a belső bomlasztás. Én Pálé vagyok, én Azé vagyok. Szakadtak a gyülekezetek, elmentek az emberek, ott vannak az imaházak, kongnak az ürességtől. Ezt tette az ellenség. Ezt teszi ma is. Neki nem változott meg a természete. Ősidők fogva, kezdettől fogva azt mondja Isten ígéje, hogy ő abban elkötelezett, hogy tönkretegye, elpusztítsa, amit az Isten létrehozott. Kezdettől fogva embergyilkos, ezt olvassuk az ős ellenségről, a sátánról. Ő nem fog megváltozni. Meg sem tudják, észre sem veszik, egyszer csak rájuk törünk, legyilkoljuk őket, és azzal véget vetünk a munkának. Igen. Imádkozni azért, hogy az ellenség szándéka lelepleződjék. Szeretném megosztani egy olyan élményemet, ami már nem mostani. Egy missziós társaság szervezésében kint voltunk Görögországban, többen Magyarországról is, és Európa különböző országaiból fiatalok. Ez egy zenei fesztivál volt, és Görögországban nem lehet direkt módban evangelizálni, tehát azt találták ki, hogy a fesztivál, a zenei fesztivál keretén belül ahogy együttesek léptek föl, és köztük keresztény együttesek is, fölkészítettek bennünket arra, hogy az emberekkel beszélgessünk, hívjuk őket Krisztushoz. Ez volt a feladatunk. Különböző csoportokra voltunk osztva, voltak, akiknek az volt a feladatuk, hogy pantomim jelenetet mutassanak be, voltak, akik közben jártak, imádkoztak, voltak, akik angolul kicsit tudtak, és így beszélgettek az emberekkel. Ez egy nagy téren volt, és első nap megjelent egy piros, kétszintes busz. Ez önmagában véve nem lett volna probléma, de ez a busz a Szientológia Egyháznak a busza volt, tele traktátusokkal, könyvekkel. Na most képzeljétek el egy nagy teret, ahol úgymond egy keresztény rendezvény van, és ott van egy ilyen busz. Hát mit tudsz tenni, oda parkol, ahova akar, mert erre van szabadsága. Az egyik testvérünk azt mondta, hogy kezdjünk el imádkozni ezért a buszért. Ennek a busznak nem itt van a helye. Főleg annak, amit képviselnek. Fiatalok vannak itt, fogékonyak mindenfélére. Mi azért jöttünk, hogy az evangéliumot hirdessük, és rögtön az ördög is megjelenik a saját evangéliumával. Elkezdtünk imádkozni, körbejártuk a buszt, megfogtuk egymás kezét, imádkoztunk. Nem mondtunk mi senkinek semmit, nem besméreltük a buszhoz, senkivel nem foglalkoztunk, csak imádkoztunk. És kedves testvérek, hihetetlen, még nekem is nagyon megdöbbentő volt, mert aki ezt kapta, ő mondta, hogy ő hiszi azt, hogy ez a busz el fog onnan menni. Hát egy kicsit kételkedve fogadtam ezt, de legyen a te hited szerint, és imádkoztunk. Befejeztük az imádságot, és láttuk, hogy még mindig ott a busz. Hát nem volt hatékony az imádság, vagy nem volt elég kitünk. Ugye keressük ilyenkor a kérdéseinkre a választ. Lényeg az, hogy mentük, tettük a dolgunkat, és egyszer csak azt látjuk, hogy a busz minden előzmény nélkül fogja magát, és elmegy. És egész héten nem volt ott az a busz. Imádkozni azért, hogy az ördögnek, az ellenségnek a szándéka lelepleződjék. Azért odaállítottam a népet a hely legalsó részére, a várfal mögé, a hézakokba. Odaállítottam őket nemzetségenként, fegyveresen, dádákkal és íjakkal. Majd szemlét tartottam, és előjük állva ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak, és a nép többi részének, ne féljetek tőlük. Tehát imádság bátorságért. Ne féljetek tőlük. A nagy és félelmes Úrra gondoljatok, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért. Nem lehet félelmek között építkezni. Ha te, testvérem, úgy gondolod, hogy hát nem is tudom, hogy ez az élet milyen lesz, mit fognak szólni a szomszédok, bemerítkezek, nem merítkezek, ezen az úton menjek, vagy nem menjek, ki utálnak, hogy lesz, mint lesz, félelmek között ne indulj el az építkezés útján. Ne kezd bele semmibe. Isten azt mondja, hogy nem a félelem lelkét kaptuk, hanem az erőnek, a józanságnak a lelkét. És itt az erő szó az az erő, amely áthatol mindenen, amely ledönt minden akadályt. A dünamis szó van ott. Tehát, ha félelmeid vannak, imádkozz azért, hogy bátorságot kapj. Olyan bátorságot, mint ami Gedeonnak adatott. Olyan bátorságot, amely megadatott másoknak is. És merj harcolni. Merj harcolni azért, amit Isten neked adott, amire Isten téged elhívott. És azt gondolom, hogy megállni a küldetésünkben, megállni a helyünket, akár őrségben vagyunk, akár téglát pakolunk, akár bármit teszünk és csinálunk, az harccal jár. Megmaradni benne, azért harcolni kell. Mint ahogy azt szokták mondani, hogy a házasság nem arról szól, hogy megszerezni, hanem megtartani azt, amin van. A lelki élet is ilyen. Nem elég döntést hozni Krisztus mellett, hanem Krisztusban megmaradni minden nap. Nem vár többet Krisztus tőlünk, csak mindig annak a napnak a harcát. Mindig egy-egy napot megharcolni, egy-egy nappal közelebb kerülni hozzá. Gondoljatok a nagy és félelmetes Úrra, és amikor azt mondja a Nehémiás, hogy gondoljatok erre az Istenre, akkor azt mondja, hogy lapozzátok föl a történelmet, és olvassátok el, nézzétek meg, hogy Isten különböző helyzetekben hogyan harcolt értünk. Mert Izrael történetében van néhány olyan csata, amelyben Izraelnek semmi köze nem volt a harchoz, hanem Isten harcolt helyettük. És amikor elbizonytalanodsz, kedves testvérem, és amikor úgy gondolod, hogy az ellenség szétnyom téged, tönkre akar tenni, és már azt gondolod, hogy már nincs kiút, akkor gondolj arra, hogy egy erős Istened van, aki harcol érted. Gondolj a keresztre, aki már megharcolta a nemes harcot. Legyőzte az ellenséget. Legyőzte a halált. Ő Jézus. Imádság azért, hogy megtartsd azt, amit van. Hogy szól az apostolnak a bátorítása? A hitet megtartottam. A futásomat elvégeztem. Testvérek, ez a cél. Ez a végpontja az életünknek. Megtartani a hitet, és befejezni a futásunkat. Felépíteni a falat. És tudjátok, amikor ezt az ember hitből megteszi, akkor Isten sosem hagyja cserben az embert, a gyülekezetet sem. És hadd kívánja mindnyájunk számára, hogy ezt tapasztaljuk meg. Mivel kezdődik? Ez a történet azzal kezdődik, hogy két csoport van. Az egyik csoport, akik elkötelezettek abban, hogy építsenek, épüljenek, építsenek másokat, kemény munkával, fáradtsággal, és elkötelezettek abban, hogy a gonosszal szembe mennek, harcolnak az igazságért, kitartanak az igazság mellett, és a másik csoport pedig az, akik kritizálnak, akik rombolnak, akik ölni is képesek, akik pusztítást akarnak. Te magad döntöd el, testvérem, hogy még be vagy. Isten kegyelméből ma még van változtatási lehetőség is. A megtérés arról szól, hogy átkerülhetek a másik oldalra. Ha ilyen volt a természetem, ha így nőttem föl, ha ezeket a hibákat elkövettem, és ilyen volt a magatartásom a gyülekezetben, és az otthonomban, és bárhol, akkor ma jöhetsz, mert Jézus hív. Hív arra, hogy megváltozzék a természeted, és egy új életet, egy új lelkiházat építs föl, amelyben ő van középpontban, amelynek ő adja meg az alapját és a kiindulási pontját, hogy hozzáigazodj. Mi döntünk, hogy hova tartozunk, hogy melyik csoportba tartozunk. Hadd kívánjam ezt, testvérek, hogy ez a gyülekezet, ez a lelki ház, ez a lelki közösség egy olyan bástya legyen ebben a városban, amely kimagaslik, amelyre fölnéznek, amelyre azt mondják, hogy ez az Isten háza, ez az Isten népe. Nem csalódunk bennük. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy szeretettel veszel körül bennünket. A kegyelmet hirdeted ma is számunkra. Belátjuk azt, hogy nagyon sokszor hibáztunk. Talán gondolatainkat átadtuk, átengedtük az ördögnek, hogy befolyásolja azokat. Bocsáss meg azt, amikor esetleg ezeket a gondolatokat kimondtuk, vagy tettünkben megnyilvánultak. Hálát adunk azért, hogy te ma mindenkit hívsz megtérésre. Hívsz arra, hogy elköteleződjünk újból az építkezés mellett. Mindegy, hogy honnan érkeztünk. Köszönjük ezt a lehetőséget, Úr Jézus Krisztus, és imádkozunk azért, hogy te ebben a városban felépíthesd a te mennyasszonyodat, a te templomodat, Uram, és adj nekünk olyan alázatos szívet, lelkületet, hogy alávessük magunkat a te igazságodnak, és ahhoz ragaszkodjunk, és adj bátorságot, hogy az ördög ellen, a kísértő ellen, az ellenséggel szembe tudjunk állni, ellene tudjunk állni. Köszönjük igéidet, amelyek bátorítanak bennünket. Hogyha ezt hitből tesszük, akkor ezek megtörténnek, és az ördög elfut tőlünk. És te erőt adsz nekünk, és lelki pásztort is adsz ennek a gyülekezetnek. Add, Uram, hogy ne adjuk föl a hitet, hanem tartsuk meg, amely közel visz hozzád, Uram. Amen.